Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A fiatalok 70%-ának nehezen megy az elköltözés a szülői házból, derül ki az SOS Gyermekfalu felméréséből. Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalu szakmai vezetője emellett a gyermekvédelemben élő fiatalok legfontosabb problémáiról is beszélt. A riporter Zsubák Tamás.
A kutatás felmérése azt mondta, hogy körülbelül a megkérdezett fiataloknak 30%-a alig várta, vagy örömmel tette ezt a lépést, amikor elköltözik otthonról. Tehát, hogy vélhetően érzelmileg is kész volt erre a dologra. A többiek azért nehezen vették, tehát, hogy ott több nehézséget, tehát a 70%-uknál azért ez jelentett valamilyen nehézséget, hogy meg kellett tennék ezt az önállósulást. Hogy az érzelmi nehézség, vagy anyagi nehézség, ez nagyon változó a fiatalok körében.
Milyen nehézségekről van szó, valamint ezeknek az aránya hogy oszlik meg?
Van egy pénzügyi nehézség, tehát nagyon nehéz egy albérletet fenntartani, és egy albérleti jogviszonyt fenntartani, ugye nagyon kevesen tudnak önálló lakásba mozdulni, tehát ez kevéssé reális. De ugyanígy, hogyha bármilyen ügyintézési feladat van, vagy háztartási feladat van, vagy betegsége van, ügyintézési nehézségek, akkor is a családjukhoz fordulnak segítségért, és a háztartás felszerelésében, az új lakás rendbetételében, a költségek fenntartásában, tehát ezekben mind szülői segítségre fordulnak.
És általában hogyan tudják segíteni ezeket a fiatalokat?
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok esetében azért érzelmileg rettenetesen szorongató, hogy kikerülnek az életbe, és egy védett közegből kikerülnek a felnőtt életbe. Tehát a családi kapaszkodók számukra sokkal gyengébbek. Ugye van, aki nevelőszülőhöz kerül ki, de a fiataloknak a jelentős része, tehát tudnunk kell, hogy évente 1200-1300 fiatal válik nagykorúvá gyermekvédelmi gondoskodásból, és kikerülnek, és ezeknek egy kisebbik része kerül ki nevelőszülőktől, akik még talán a nevelőszülőkhöz vissza tudnak fordulni, de egy nagyobbik részük gyerekotthonokból kerül ki. És oda már nagyon ritka, vagy nagyon gyenge kapcsolatok azok, akikhez visszafordulhat. Tehát nem ritka, hogy egy ilyen fiatal egy oldaltáskával, vagy egy hátizsákkal távozik egy lakásotthonból, és kezdi el az életét.
Bármilyen támogatásra számíthatnak-e ezek a fiatalok?
Hát hivatalosan van egy lehetőség arra, hogy még visszatérjenek, és tovább utógondozást kérjenek 24 éves korig, hogyha tanulnak. A dolgozó fiatalok csak 22 éves korig kérhetik az utógondozásukat, hogyha esetleg hamarabb kiléptek, megbillentek és visszajönnek, illetve 30 éves korukig igénybe vehetik az otthonteremtési támogatást a fiataloknak egy része, aki jogosult erre, ami maximálisan 1.900.000 forint. Gyakorlatilag ez az otthonteremtési támogatás, amit ők igénybe tudnak venni, amit vagy albérletre használnak el egy bizonyos időn keresztül, vagy valamilyen olcsó lakás megszerzésével, de hát ezzel az összeggel nyilván csak nagyon olcsó és nagyon rossz minőségű lakáshoz lehet többnyire rossz helyen hozzáférni, tehát ez a segítség, amit az állam kínál számukra, de ezen túl sokkal több segítségre van nekik szükségük, és más olyan helyzetű fiatalnak, akiknek a szülei segítségére nem tudnak számítani.
Nyilván felhívják a figyelmüket arra, hogy képezniük kell magukat, hogy majd helyt tudjanak állni, majd hogyha kikerülnek ebből a programból. Viszont emellett mennyire vannak olyan példaképek, olyan emberek, akik szintén gyermekvédelem alatt álltak, és akiknek a története, az életpályája egyfajta motivációt vagy reményt adhatnak nekik.
Fontos lenne erről minél többet beszélni, tehát mi is igyekszünk kapcsolatot teremteni olyan sikeres emberekkel, akik állami gondozottak voltak és sikeres pályát futottak be, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés lenne, és érdemes erre odafigyelni, mert a saját példa az nagyon fontos, és nagyon fontos lenne különböző társadalmi rétegekből találni sikeres pályautakat, mert ugye nem nagyon fontos, hogy akár egy egyszerű szakmában is lehet, vagy sportolóként, vagy tehát nem feltétlenül diplomás szakemberként, bár az is nagyon fontos. Tehát sokféle mintát kellene a sikerből megmutatni. Nem túl sok példa van erre egyelőre. De pont azokat kell megtalálni, ez számunkra is egy fontos feladat.
Szilvási Lénát, az SOS Gyermekfalu szakmai vezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Csaknem 900 ezer ember szenved csontritkulásban ma az országban, mondta a Magyar Oszteoporoszisz és Oszteoartológiai Társaság elnöke. Az emberek többsége nem is tudja, hogy beteg, mert a tüneteket nehéz észrevenni. A magasság csökkenése azonban figyelmeztető jel lehet. Csubák Tamás kérdezte Takács Istvánt.
Nagyon sok beteget sikerült a programban leszűrni. Ugye a szűrésnek a lényege az, hogy aki jelentkezik, hát ugye akinek pozitív az eredménye rájuk, már mondhatjuk, hogy a betegek, azok egy kérdőívet töltenek ki. Ez egy nagyon rövid, validált kérdőív, ami elég pontosan megmutatja azt, hogy kinek van nagy kockázata a csonttörésre, a csontritkulásra, és ők azok, akiket az orvosi kezelésbe be kell vonni. Több ezer ilyen beteget sikerült ebben a két kampányban a gyógyszertárakban, szűrőbuszon, más helyeken kiszűrnünk, és ezek a betegek most már orvosi gondozás alatt is állnak. A másik nagy eredménye a kampánynak, hogy felhívta a figyelmet a csontritkulásra. Ez például abból is látszik, nem csak a sajtó vagy tévé megjelenésekből, de abból is, hogy az egész ügynek egyre több támogatója van. Ugye idén a házi orvosok, a gyógyszergyár, a betegszervezet is csatlakozott a kampányhoz, úgyhogy úgy tűnik, hogy ennek a bázisa az egyre szélesebb.
Mennyi embert érint ez a betegség ma Magyarországon?
A csontritkulás az egyik legnagyobb népbetegség. Ma Magyarországon körülbelül 800-900 ezer ember szenved csontritkulásban. Nagy részük nem is tud róla, és sajnos csak körülbelül 15-20% áll bármilyen orvosi kezelés vagy gondozása alatt a betegsége miatt. Sajnos ma Magyarországon az a helyzet, hogy nagyon gyakran, mondhatom, hogy az esetek nagyobbik részében a betegség akkor derül ki, amikor már a szövődménye megjelent, amikor bekövetkezett a csonttörés. Nem kérdés, hogy erre a betegségre jóval nagyobb társadalmi figyelmet kell fordítani.
Elsősorban kiket érint, mely korosztályt?
Ugye ez az idősebb korosztályt érinti, direkt nem mondom, hogy az öregeket, mert az 50 éves kor körül már elkezdődik a betegség koriságának növekedése. Menopauzába kerülő hölgyeknél már sajnos a csonttörések előfordulnak. Náluk inkább a csigolya kompresszió vagy a csuklótáji törés, és ahogy megy előre az élet, úgy egyre inkább a csípőtáji törések gyakorisága növekszik. Tehát a hölgyeknél valamikor 50 éves kor körül a menopauza környékén, férfiaknál nagyjából 10-15 évvel később nő meg a betegség kockázata.
Egyébként hogyan ismerhetjük fel, milyen jelei vannak?
A jelek azok rendkívül szegényesek. Az egyik figyelmeztető tünet lehet a magasság csökkenése. Ha valakinek a testmagassága 5 cm-rel vagy többel csökken, az már a betegség egyik tünete lehet. A többi tünet az a mindennapi életben sokáig nem tűnik fel. Ezért is dolgozták ki az orvosok ezt a kérdőívet, ami egyébként világszerte használt kérdőív, ami néhány kérdés alapján, ami leginkább a korábbi csonttörésre, életkorra, egyéni szokásokra, családi anamnézisre vonatkozik, hogy a kérdőív alapján százalékosan meg lehet adni, hogy ki mekkora veszélyben van.
Amikor észleljük akár a tüneteket, a jeleket, akkor onnantól mi a teendő?
A szakma azért is kezdeményezte ezt az egész kampányt, és kérte a széleskörű társadalmi összefogást, mert ez a betegség nem egy fátum, nem egy végzetes betegség, mert megfelelő kezeléssel a törési kockázatot legalább a felére lehet csökkenteni. Tehát ha valakinek kiderül a csontritkulás, akkor van többfajta hatékony kezelés, amivel valóban meg lehet előzni a töréseket.
Hogyan tehetünk magunkért, az egészségünkért, hogy ne alakulhasson ki ez a népbetegség, ez a betegség?
Ugye hát azért valóban mindenki maga is tehet, hogy talán azt, hogy elkerülje azt az esetek jelentős részében nem, mert genetikailag van meghatározva sokszor az, hogy kinek a lesz csontritkulása és kinek nem, azonban az nem mindegy, hogy mikor jelenik meg a betegség, mikor okoz tüneteket. Ugye nem mindegy, hogy valakinek 50 éves vagy 90 éves korában jelentkeznek a betegség első tünetei, de az egészséges életmód ebből a szempontból is rendkívül fontos. A csontok megfelelő terhelése, vagyis a mozgás az elengedhetetlen, a kiegyensúlyozott étkezés, tehát nem lehet kalcium hiányba és nem lehet D-vitamin hiányba tartósan a szervezet, mert mind a két esetben, hogyha nem megfelelő a kalcium és D-vitamin ellátottság, akkor annak a csontok állapota sínyli meg, akkor a csontokból veszi ki a szervezet a szükséges mennyiségű kalciumot, ami a csontok meggyengülésével jár.
Takács Istvánt, a Magyar Oszteoporoszisz és Oszteoartológiai Társaság elnökét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András.